Istennek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a Lukács evangéliumának a 21. fejezetéből, a 28. versből az útmutatónk erre a hétre kijelölt igéje, ez fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 28. vers második mondatrészét, amely így hangzik. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Eddig olvasom az igét. Advent második vasárnapján ezt a gondolatot állította elénk az útmutató, és egy nagyon szép gondolatnak tűnik ez, amit Isten igéje elénk is állít, és szeretném ezt megerősíteni, hogy valóban nagyon szép és bátorító gondolat az, amit Isten igéje elénk állít, de ha nem szeretnénk ezt az igen részt kiszakítani abból a környezetből, amiben az Úr Jézus ezeket a szavakat elmondta, akkor talán egy kicsit még erőteljesebb üzenete van ennek a rövid kis gondolatnak. Egyenesedjetek föl, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti megváltásotok. Mert mikor mondja el az Úr ezeket a szavakat? Akkor, amikor arról beszél, hogy milyen lesz az a nap, amikor majd az Úr eljön és megítéli a világot. Hogy milyen lesz az az idő, az az utolsó idő, amikor már egyre erősebben látszanak annak a nyomai, hogy nem sokára vége lesz a világnak, Isten eljön, megítéli ezt a világot, bármennyire félelmetes az, amit Isten igéje ezzel kapcsolatban elénk állít, de az ige arról beszél, hogy Isten új eget és új földet készít nekünk, tehát nem arról beszél, hogy vége lesz valaminek, valami, ami jó, ami tökéletes, nek indult valamikor, amikor az Úr megteremtette ezt a világot, hanem azt mondja, hogy egy új eget és egy új földet ad nekünk, ahol minden tökéletesebb lesz, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz könny, és sok-sok dolgot leír a Szentírás ezzel kapcsolatban. Viszont itt arról beszél, hogy majd ezekben az időkben lesznek jelek, csodák, a holdban, csillagokban lesz szorongás a pogányoknak a szívében, tele lesz az ember szomorúsággal, kétséggel, szorongatással, majd amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, azoktól a dolgoktól, amik rájuk várnak, és amikor mindezek megjönnek, akkor láthatjátok azt, hogy eljön az embernek fia hatalommal, felhőben és nagy dicsőséggel, és akkor egyenesedjetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a megváltásotok. Hogyan várjuk mi ezt az időt? Vagy milyen gondolatok merülnek fel bennünk, amikor ezeket a szavakat olvassuk? Lehet, hogy valakiben az a gondolat fogalmazódik meg, na hát már megint olyan dolgokról beszélünk, amivel általában a keresztények szoktak bennünket zaklatni, hogy majd amikor eljön a megváltás, és akkor hogy az ítélet, és akkor azok, akik nem úgy éltek, azok majd mennek a pokolba, és azok, akik pedig úgy éltek, azok mennek a mennyországba. És sokszor az emberek úgy gondolkodnak erről, hogy már megint valami, amit a keresztények elénk akarnak állítani. Az egyik dolog az, hogy nagyon jó lenne látni azt, hogy ezt nem mi keresztények találtuk ki. Nem azért mondjuk el ezeket a dolgokat, mert valakit is ijesztgetni szeretnénk, vagy megfélemlíteni, vagy esetleg valamire rábeszélni, hanem mi csak arról teszünk bizonyságot, amit Isten nekünk is elmondott. Amit világossá tett a számunkra, hogy igen, eljön ez az idő. Tehát nem ijeszteni akarunk senkit, és nem az a célunk, hogy Az emberek megijedjenek, de vannak, akik így olvassák. Vannak olyanok, akik állandóan azon gondolkodnak, hogy vajon amikor eljön az Úr, akkor mi lesz velünk? Vajon bejutok a mennyek országába? Mert én azért igyekszem, mert azért én próbálkozom. Itt azért mindig el kell mondanom, és ezt már többször említettem, hogy én még olyan emberrel nem találkoztam, hogy akivel beszélgettem ezekről a dolgokról, hogy ő ne abban reménykedne, hogy hát ő a mennybe akar jutni. Mindenki a mennybe szeretne jutni. Mindenki a jót szeretné. Most ugye, amikor itt karácsony környékén vagyunk, akkor beszélünk angyalokról, kis Jézusról, mindenről beszélünk, és arról, hogy lejöttek a mennyből a pásztorok, és mindenki beszél arról, hogy vannak angyalkák, és azok elvisznek bennünket. Olyan sok, bocsánat a kifejezésért, sületlenséget gondolnak az emberek magáról, a hitről, az Istenről, az angyalokról, magáról, a megváltásról. Majdnem azt mondhatjuk, hogy sötétség borítja a földet, ahogy az ige mondja. Ebben a tekintetben mindenképpen. De mindenki azt gondolja, hogy majd ő a mennyek országába fog jutni. Azt nem tudja, hogy oda jut-e, de szeretne. És amikor erről olvasunk, hogy amikor majd eljön az az idő, akkor vajon mi hogyan fogunk állni? És van a harmadik ilyen csoport, akiről az ige azt mondja, hogy akkor majd egyenesedjetek föl. Emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Miről beszél, hogy elközelgett az, amit Isten nektek megígért? Az, amikor örökre vele lehettek. De mi kell ahhoz, hogy mi odajussunk? Mi kell ahhoz, hogy az imaórán arról beszélgettünk, hogy vagy beszéltem én, mindig azt mondom, hogy beszélgettünk, mikor én beszélek, és a testvérek hallgatnak, de az volt előttünk, hogy Isten igéje arról beszél, hogy mi járhatunk egyenesen, mi járhatunk felemelt fejjel, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten egy ilyen életre hívott el bennünket. Tehát nem csak akkor emelhetjük majd fel a fejünket, amikor jön a megváltásunk, hanem mi már most is egyenesen járhatunk azért, mert Isten megváltott bennünket, mert ahogy Káinnak mondja Isten, hogy ha jót cselekszel, ha isteni útján jársz, ha őt fogad, őt követed, ha az ő akarata szerint jársz, akkor emelt fővel járhatsz. Akkor bele tudsz nézni a másik ember szemébe. Akkor nem kell mindig lesütni a szemedet azért, mert valami gond van, mert valamit elkövettem a másik ember ellen, vagy valami titkom van, amit nem szeretnék elmondani. Szülők hányszor tapasztalták meg azt, amikor gyereküktől kérdeztek valamit, és azt veszük észre, és én rajtam is hányszor észrevették a szüleim, hogy mindig lefelé néztem, amikor kellett volna valamit mondanom, ők pedig mindig mondták, hogy nézz a szemembe, gyermekem. Mondd el, hogy mi volt. De én nem akartam, mert ugye, ahogy az ige is mondja, hogy a szem a léleknek a tükre. Az, ami a szívben van, sokszor kirajzolódik a mi szemeinken, hogy tudunk a másik ember szemébe belenézni. Tehát, hogy Isten már itt is egy új életet adhat nekünk, amikor egyenesen járhatunk. Amikor kihúzhatjuk magunkat, mert az emberek előtt is, Isten előtt is, és tisztán a legjobb szándék szerint járunk. Nem mondom, hogy tökéletesen, mert az ige azt mondja, hogy, sőt Pál is azt mondja el, hogy ő a nemes harcot megharcolta egész életében, de még akkor sem mondhatta el, hogy tökéletes volnék. Mindig vannak hibáink, de legalább igyekszünk tökéletes, Isten szerint való életet élni, és felemelhetjük a fejünket. És igen, kihúzhatjuk magunkat, mert Isten egy ilyen életre hívott el. Tehát itt a Földön is járhatunk ki úgy, de amikor meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, akkor vajon majd föl tudjuk emelni a fejünket. Majd bele tudunk-e nézni az Úr Jézusnak a szemébe. Majd megállhatunk-e előtte, Mindig eszembe jut Wilhelm Busch-nak az a kis története, amit ugye a második világháború alatt történt vele egy ilyen alkalmon, éppen Isten szeretetéről beszélt, és arról, hogy Isten milyen módon jön el ebbe a világba, és ugye háború volt, éhség volt, sok-sok nyomorúság az emberek életében, és egyszer csak valaki fölállt a teremben, és azt mondta, hogy Busch lelkész, na majd, ha eljön az Úr, és valóban itt lesz, na akkor én majd odaállok elé, és akkor megkérdezem tőle, hogy na mondja meg nekem, hogy miért van ez a sok nyomorúság körülöttünk. Hogy miért engedi meg? Na én akkor majd számon fogom őt kérni. És elmondta indulatosan az Úr szövegét, és Busch várt egy darabig, és amikor elhallgatott, akkor azt mondta, hogy tudja barátom, amikor majd az Úr eljön, akkor maga meg se fog tudni szólalni az ő hatalmával. Amikor maga ott lesz mellette, akkor nem ezek az indulatok lesznek, hanem az a félelem, az a bizonytalanság, ami egykor Péternek a szívében is ott volt, amikor Jézus megállt mellette, a csodálatos halfogás mellett, és azt mondta, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ott nem az lesz, hogy mi fogunk számon kérni, hanem nem fogunk tudni megállni az ő tisztaságában és szentségében. Nem tudunk megállni. És meg se fogunk tudni szólalni, és semmi más nem fogunk látni, csak a mi bűneinket, mert az Isten tisztasága mellett meglátni a mi nyomorúságunkat, az egy óriási kontraszt, amit el sem lehet mondani. Amikor a fehér ruha mellett ott állunk, mocskosan, sárosan, és nem érezzük jól magunkat. Emlékszem egy ilyen fiatalkori emlékemre, hogy ugyan én Nyíregyházán tanultam, de ugye nem nyíregyházi vagyok, és kollégiumban éltem, és egy nyári időszakban leginkább a szüleimnél voltam otthon, és emlékszem, hogy bejöttünk a testvéremmel valahova egy alkalommal Nyíregyházára, és hát úgy jártam, hogy mikor jöttem befelé, elszakadt a nadrágom. Hát ami nagyon kellemetlen volt, na de hát mit tudjak tenni egy szakadt nadrágba 50 kilométerre az otthonomtól, még telefon sem volt, nem lehetett, mint ma a gyerekek hazaszólnak, hogy ez vagy az nincs meg, és a szülők ugranak, és egy szakadt nadrágba kellett elmennem egy bizonyos helyre, és hát tudom, hogy ma ez nem olyan nagy dolog, mert ahogy éppen múltkor kint voltam a városban, azt láttam, hogy sok fiatal ilyen direkt szakadt nadrágba jár, és ez a divat, de hát nekem akkor, holott én még fiatal voltam, és be kell vallom, hogy nem is a legjobbak közül való voltam, tehát nem voltam azért annyira ilyen piperkőz fiatalember, de hát valahogy mégis olyan rosszul éreztem magam, hogy hát kilóg, és abban a társaságban, ahol voltam, vagy teljesen mindegy, valahogy jó lett volna, ha ezt eltüntetni, és hát ugye farmerban voltam, és egy osztálytársamhoz felmentem, hogy majd megvarrom. Persze, hát milyen a farmer, amit megvartam, meg is vartam, de a következő pillanatban még nagyobb lett rajta a szakadás, úgyhogy hát úgy kellett, de alig vártam, hogy hazaérjek. Alig vártam, hogy végre levegyem ezt a nadrágot. Kellemetlen volt. És valahogy ez az érzés jut mindig eszembe, bár ez nem is lehet ahhoz mérni, amikor Istennel fogunk találkozni, hogy az ember érzi, hogy nem oda való vagyok. Nem szégyellek mindent, és Isten előtt is valahogy így fogunk megállni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd én megkérdezem, majd én számon kérem, nem, ott nem lesz ilyen. Meg se tudunk szólalni az ő tisztasága és szentsége mellett, ami nyomorult életünket látva, és azt érezve, hogy mi van a szívünkben. De azt mondja Isten igéje, hogy nézzetek föl, mert eljön a ti megváltásotok. Akkor hogyan járhatunk? Hogyan Élhetünk itt ezen a földön úgy, hogy felemeljük a fejünket, hogy kiegyenesítjük a mi derekunkat, hogy igen, legyen bennünk tartás. És hogyan fogunk majd megállni Isten előtt? Hogyan lehetséges ez, hogy így állunk meg Isten ítélő széke előtt? Mi kell ehhez? És itt szeretnék visszakanyarodni ahhoz az ige szakaszhoz, amit felolvastam most a imádságunk előtt, tulajdonképpen a keresztelő Jánosnak a történeté, ami a Márk evangéliumában előttünk van, és ott olvassuk azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egyrészt emelt fővel járjunk, másrészt pedig, hogy majd emelt fővel állhassunk meg az Úr előtt. És egy nagyon kellemetlen dologról beszél az Isten igéje, amit nem nagyon szeretnénk megtenni, és nem véletlen, hogy az Isten igéje olyan sokszor kihangsúlyozza. Tehát ahhoz, hogy az ember emelt fővel tudjon járni, emelt fővel állhasson meg az Isten ítélő széke előtt, azt mondja Isten igéje, hogy először is meg kell vallanunk, be kell vallanunk a mi bűneinket. Be kell vallani azt, hogy igenis mi bűnös emberek vagyunk. Igenis, hogy tele vagyunk mindenféle sötétséggel, szennyel, a lelkünk, sokszor a testünk, mert azt is beszennyeztük, mindenféle olyan gondolattal, minden olyan cselekedettel, ami nem csak a jó érzésnek és a jó érzésű embereknek, emberek számára rossz, elítélendő, de amit Isten különösképpen elítél. Hogy milyen a mi életünk, és mennyi mindent éltünk át az életünkben. És ezt be kell vallanunk, meg kell vallanunk. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor az volt az első dolog, hogy hát mindent elmondtunk arról, hogy mi is volt előtte. Mennyi mindent tettünk, és ezt el kellett mondani. El kellett mondani azokat a legszívesebben szerettünk volna kihagyni, mert nem voltunk rájuk büszke. De elmondtuk. Elmondtuk azt, hogy milyen volt a múltunk, hogy egy tiszta lapot kezdjünk, hogy ne legyen benne semmi olyan dolog, ami bennünket elválaszthat. Enélkül nem megy. Az Istennel való kapcsolatunkban sem lehetséges az, hogy nem mondjuk el, ha mi vele akarunk járni, ha az ő szentségében akarunk járni, ha vele akarunk lenni majd az ő országában, és itt is élni, nem lehet kihagyni dolgokat. Ami volt, ezt meg kell vallani. És amikor keresztelő János ott a Jordán partján erről beszél, és azt állítja elénk az Isten igéje, hogy a megtérésről, a bűnbánatról beszél, akkor azt olvassuk, hogy nagyon sok ember jön ő hozzá. Olyanok, akik nem titkolni akarnak, nem elfedni akarnak dolgokat, akik nem dúlva-fúlva ott hagyják keresztelő Jánost, amikor azt mondja nekik, hogy kiintett meg titeket, hogy az Isten eljövendő haragjától megmeneküljetek. Aki nem becsukja a fülét, és nem bezárja a szemét, mert nem akarja tudni, és nem akar tudomást venni azokról a dolgokról, amely az életében történtek, hanem azok az emberek, akik oda mennek, és megvallják az ő bűneiket. Milyen nagy dolog az? Kimondom azt, hogy vétkeztem. Kimondom azt, hogy az én életem tele van olyan dolgokkal, amelyekre nem vagyok büszke, sőt, nem, hogy nem vagyok büszke, hanem amit szégyellek, és amit nem szeretném, hogyha valaki is tudna. De addig, amíg meg nem valljuk, addig, amíg elő nem jön, amíg nem tisztázzuk ezeket a dolgokat, addig nem tudunk belenézni a másik szemébe. addig nem tudjuk felemelni a szemünket, ahogy itt az ige mondja, nem tudjuk kiemelkedni. És azt olvassuk, és nagyon megrázó dolog, ami itt történt, hogy ezek az emberek a keresztelő Jádos ige hirdetéséből, ami sokszor kemény volt, és lehet, hogy nagyon világosan beszélt, és nem kezdett el kendőzni, hanem a bűnre rámutatott, és nem próbálta őket semmilyen módon tisztázni, hogy miért is voltak, hanem rámutatott a bűnökre. Ezek az emberek nem elmentek, hanem azt olvassuk, hogy jöttek még az emberek, és megvallották a bűneiket. Lehet, hogy sírtak, lehet, hogy összetörtek, lehet, hogy tele voltak sok-sok fájdalommal, de kimondták azt, ami az életüknek a nyomorúsága, ami ott volt mélyen a szívükben, amely nagyon bántotta őket. Jöttek hozzá mindenféle emberek is, mind nevén nevezte a bűnt. Mi kell ahhoz, hogy az ember megnyugodjon, hogy bele tudjon nézni az Úrnak a szemébe, vagy bele tudjon nézni az embertársa szemébe? Először is az, hogy rendezzük azokat a dolgokat, amelyek rendezetlenek. Mondjuk el, valljuk meg, és jöjjön ki az, aminek ki kell jönni. És mi történt ott? Az, hogy ezek az emberek jöttek és elmondták. Mindig eszembe jut az a nagyon szép történet a Ószövetségből, Jónás próféta könyvének talán a legszebb része, legalábbis az én számomra, amikor azt olvassuk az igében, amikor bemegy Jónás Ninivébe és elkezdi hirdetni Istennek az üzenetét, hogy az emberek megtérnek, zsákba öltöznek, és még az állataikat is zsákba öltöztetik, vagyis megvallják a bűneiket, és valami határtalan nagy felszabadultság lesz az életükben. Tehát valami történik, amikor az emberek rájönnek arra, hogy akkor fogok az én családtagjaimmal, szeretteimmel, az én barátommal, az én barátnőmmel, az én férjemmel, feleségemmel normális viszonyba kerülni, és akkor fogok Istennel is megbékélni, hogyha kész vagyok őszinte lenni, és őszintén bevallani, amit vétettem. És ez, valami ilyesmi dolog történt. Én azt tudom elképzelni Ninivéről, amikor ott mindenki zsákba öltözött, hogy az egyik szomszéd átment a másikhoz, és azt mondta, hogy barátom, elloptam tőled ezt, meg ezt, meg ezt. Emlékezzünk csak ugye éppen a vámszedőnek a történetére, Zákeusra, aki egyszer csak föláll, és azt mondja, hogy a vagyonomnak a felét szétoztam, ami megmarad, abból pedig a szegényeknek adok, és megadom négyszer annyit azoknak, akitől valamit elvettem, patvarkodással, és azt mondja az ige, hogy felszabadult. Tehát odament és elrendezte a dolgait. Testvérek, hány emberrel van nekünk olyan kapcsolatunk, ami nincsen lezárva? Amit olyan jó lenne lezárni, és akkor egyenesen járhatnék, akkor a szemébe nézhetnék, és szemébe nézhetnék az Úrnak is. Tehát az első dolog az, amit az embernek meg kell tenni. De nem elég az, hogy elfogadom az intést, és nem elég az, hogy bevallom az én bűneimet. Csaholcon a testvérekkel, amikor vasárnaponként együtt vagyunk, és Isten tisztelet után még egy kicsit beszélgetünk, többennek van lehetőség arra, hogy elmondja azt, amit éppen gondolt, és megbeszélünk dolgokat. És egyszer egy alkalommal egy ilyen beszélgetés volt, ahol ugye az jött elő, hogy ki milyen, és hogy valaki csak mindig megmutatja, hogy ő keresztény, de ő nem is az, és fölállt valaki, és azt mondta, hogy hát igen, mert az a baj, hogy mindig képmutatóskodunk, testvérek. Én meg bemerem vallani, hogy igen, én nem vagyok tökéletes. Igen, én legalább kimondom azt, hogy én nem vagyok jó és nem vagyok tökéletes, de legalább nem képmutatóskodok. És akkor azt mondtam neki, hogy ez egy nagyon jó tulajdonság. Ez nagyon jó, hogyha nem akarunk képmutatóskodni, és olyannak látszani, ami nem vagyunk, mert előbb-utóbb úgyis kiderül minden. De azt mondtam neki, hogy ez csak egy kis része annak, amit nekünk meg kell tenni. De nem elég az, hogyha csak nem takargatjuk a mi bűneinket. És igenis szégyelni kell azt, amit elkövettünk. Mert ő azt mondja, hogy én nem szégyellem, hogy én nem vagyok tökéletes. De szégyeljük. A bűnt azt szégyelni kell. Sőt, ugye a kártékben azt mondjuk, hogy az az igazán jó, és az az igazi megtérés, az az igazi bűndánat, hogyha az ember a bűnét szégyenkezve és fájdalommal felismeri, beismeri, gyűlöli és elhagyja. Tehát, hogy igenis ezt kell tennünk. Meglátni az életemben mindazt, ami helytelen, ami rossz, amivel vétettem bárki ellen is, bevallani. És a következő az, hogy Istenhez fordulok vele. És hogyha emelt fővel akarok megállni az Úr előtt, akkor oda kell fordulni Istenhez, és el kell fogadnom az ő bűnbocsánatát. El kell fogadni a bűnbocsánatot. A 4. vers szerint Keresztelő János a megtérés keresztségét prédikálta a bűnöknek bocsánatjára. És ezért volt a keresztség, amivel ugye azt a szándékunkat fejeztük be ki, az embernek az a szándéka a keresztségben is, hogy ő szeretné, hogy Isten megtisztítsa az életét. Ahogyan megtisztítja a víz a szennyes testet, Isten úgy tisztítja meg az embernek az életét. És milyen fontos, hogy meglássuk ezt. Hogy Isten megtisztítson bennünket. De ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk képesek arra, hogy megtisztuljunk. Mosogatjuk magunkat, próbáljuk magunkról levakarni azt, ami ott van, vagy a szívünkből azokat a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy most már jobbá válunk. Testvérek, nem fog ez menni. Nem fogunk tudni jobbá lenni önmagunktól. És azok a dolgok, amelyek ott voltak az életünkben, azok mindig fognak bennünket bántani, mindig fognak bennünket újra és újra kísérteni. Azt mondja Isten igéje, hogy ezeket csak az Úr tudja megtisztítani az életünkből. Csak ő tudja. Amikor az öreg Nikodémus megkérdezi az Úrtól, hogy vajon hogyan tudom elrendezni azokat a dolgokat, amiket egész életemben elkövettem. Visszamehetek az én anyámnak a méhébe. Nem lehet. Vagy emlékezzünk, csak olyan fájdalmas nekem mindig olvasnom Dávidnak a történetét, amikor Betsabéval vétkezik, és oda megy hozzá a próféta, és elmondja az ő kis történetét a báránykáról, hogy volt egy király, vagy egy gazdag ember, akihez érkezett a barátja, vagy a vendége is, akinek annyi báránya volt, és amikor le kellett vágni valamit a vendégnek, akkor elvette az ő szomszédjának egyetlen egy bárányát. És akkor felháborodik Dávid, és azt mondja, az ilyen embernek meg kell halnia, és rámutat a próféta, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És akkor összetörik Dávid. Igen, mert azért, hogy Betsabét meglátta, megkívánta, elvitte, ágyas házába vitte, azért megölette az ő férjét, megrontotta ezt az asszonyt, és összetört. És ott van benne az a gondolat, hogy jó, megtörtént, de mit tudok ezzel tenni? Megtettem, megöltem, nem tudom helyrehozni. Hát akkor mi a megoldás? Egyedül a bűnbocsánat, amit Isten tud adni a mi életünkben. Tehát, hogy nem mi tudunk megtisztulni. És csak akkor tudunk megállni az Istennel szemben, megyenesen, hogyha ő bűnbocsánatot ad nekem, ha ő megbocsát nekem. És ehhez pedig alázat kell. Alázat, hogy bevalljam, hogy én rászorulok az ő kegyelmére. Alázat, hogy megvalljam azt, hogy én egyedül képtelen vagyok megváltozni, hogy nekem szükségem van Isten kegyelmére. Nem azért, mert megérdemlem. És én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb problémája a zsidó népnek is akkor is, és ma is nekünk embereknek, mert úgy érezzük, hogy nekünk ki kell érdemelnünk ezt, de nem tudjuk. Nem tudjuk kiérdemelni. Vihetjük az áldozatot, mehetünk a templomba, bedobhatjuk a persejbe a pénzünket, ahogy a sokan gondolják, amit Jézus is mond, hogy mentek a templomba, és dobták be a karpereceket, és jött egy szegény asszony, és azt mondja, hogy ő csak 2 fillért tett be, de ő mindenét odaadta, mondja az Úr, hogy mindenkinél többet adott. Igen, eljutni oda, hogy én nem tudok semmit adni azért, hogy megálljak Isten előtt, hanem ezt egyedül Jézus Krisztus tudja megtenni azt az ő bűnbocsánatával, az ő szeretetével. Ő ezért jött ebbe a világba. És nagyon kedves az, ahogy kezdődik maga ez a történet, ma az egész evangélium, azt mondja az ige, hogy ez Jézus Krisztus az Isten fiának, evangéliumának kezdete. Innen kezdődik minden. Az életem, az örök életem, az egyenesen való járásomnak a kezdete, az emberekkel való kapcsolatomnak a kezdete, mindennek a kezdete onnan jön, hogy megbékülök-e Istennel Jézus Krisztus által. Ez az én életemnek az alapja. Amíg ezt nem teszem meg, amíg be nem vallom, amíg ellenfogadom, amíg segítségét nem kérem, addig hazugságban fogok élni. Hazugságban otthon, a családban, hazugságban a legközelebbi hozzátartozóimmal, mert mindig valamit fogok titkolni. Amíg ezt meg nem teszem, addig nem tudok se az emberek szemébe nézni. Emeljétek fel a fejeteket, nézzetek fel, azt mondja itt a károli fordítás, nézzetek föl, nézzetek rá, nézzetek a szemébe. Addig, amíg mindez meg nem történik az életemben, nem fogok tudni. Addig mindig az a nyomorúságos érzés lesz az életemben, hogy valami nincsen rendben. És Isten nem egy ilyen életre akar elhívni bennünket. Nem így akarja, hogy éljünk, hanem tisztán. Belenézni a szomszédom szemébe, a gyermekem szemébe, az édesanyám szemébe, a barátom, a barátnőm szemébe, a mennyasszonyom szemébe, a férjem, feleségem szemébe. Lehetne ezt sorolni, belenézni tisztán, de ez nem megy másképp csak akkor, ha bevalljuk, megvalljuk, oda visszük az Úr elé, és elfogadjuk az ő bocsánatát, elfogadjuk az ő kegyelmét. És majd csak így fogunk tudni megállni az Úr előtt is, amikor eljön. Nem félni kell ettől, hanem készülni rá. Készülni úgy, hogy így éljük le a mi életünket. És ehhez Isten megadja a kellő lehetőséget, erőt, bátorítást. Nekünk csak egy dolgunk van. Úgy, mint azoknak az embereknek, akik keresztelő Jánoshoz jöttek, akik megvallották, letették, és belekapaszkodtak Isten kegyelmébe. Én azt kívánom, hogy legyünk ilyen emberek, és járjunk emelt fővel, járjunk egyenesen, mert nem bűnben élünk, nem titkolózva élünk, nem a másikat megbántva élünk, hanem elrendezve a dolgokat, és így tudunk békességben élni a mi szeretteinkkel, hozzátartozóinkkal, barátainkkal, és mindazokkal, akik körülöttünk élnek, és majd így tudunk majd megállni az Úr előtt is. Hát olyan jó lenne, ha így tudnánk járni most is, és így tudnánk majd megállni az Úr előtt. Segítsen meg bennünket, Isten, hogy ezt az utat végigjárjuk, és ez a győzelem a miénk legyen. Amen.